A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Lajkó Miklós, az ELTE docense van velünk, az Angol-Amerikai Intézet oktatója. Jó napot kívánok!
Jó napot!
És hát az Egyesült Királyságról fogunk beszélni, amely úgy tűnik legalábbis a külső szemlélőnek az elmúlt hónapokban nagyot zuhant. Nemrég volt egy egészen elképesztő tüntetés Londonban, több mint 100 000 ember jelent meg egy szélsőjobboldali aktivista hívására, hogy tüntessen a kormány ellen, amely egyébként alig több mint egy éve van hatalomban, de már csak 18% körül áll a közvéleménykutatások szerint, ami egy történelmi mélypont a munkáspárt számára. És hát az ország fel van bojdulva, és ez a tüntetés is mutatta, hogy a bevándorlás, illetve a kormány tevékenységének a megítélése az rettenetesen irritálja az embereket, rettenetesen mélyen van minden, tulajdonképpen majdnem minden politikai erő megítélése. Hogy jutottak idáig? Vagy mi nem vettünk észre valamit korábban?
Hát a külső szemlélő valószínűleg nem vette észre dolgokat, mert nem szakértő vagy belső szemmel figyeli. Ez valóban egy folyamat, aminek sokkal több oldala van, mint ezek a recens fejlemények. Egész Európában vissza kell menni a Covid időszakára, illetve Nagy-Britanniában a Brexit megosztó, kritikusan megosztó ereje, és a Covid valahogy összegyúródott. Itt, hát ha egyszerűsíteni szeretnék, pedig muszáj, és muszáj, akkor azt lehet mondani, hogy a Brexitre nemmel, igennel szavazás, az egy olyan törésvonalakat mutat, amelyek mélyen rejlő igazságokra mutatnak rá, például, hogy a legtöbb 60 év fölötti a Brexitre szavazott, és a fiatalok 90%-a nem, hogy a fiatalok a Covid idején úgy érezték, főleg az iskolások, egyetemisták, hogy rendkívül nem törődöm, felelőtlen, idegesítő, egészségre káros módon lettek, hát nem lettek figyelembe véve, szó szerint. Tehát van egy fiatalabb tömeg, amelyikre most nem azt várja a hallgató valószínűleg, hogy ők tüntettek, de nem. Ők lekapcsolódtak a politikáról. Tehát gyakorlatilag őket elidegenítette a közélet teljesen, de oly mértékben, hogy el lehet kerülni, Magyarországon nehéz elkerülni, meg lehet csinálni, de nehezebb elkerülni azt, hogy a közéletbe bármi információt kapjon. Szóval Nagy-Britanniának a kis bugyrai, azok nagyon sokrétűek, a társadalmi, kereskedelmi, kulturális alrétegekbe el lehet tűnni, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a fiatalság, mondjuk nevezzük 35 év alatti embereknek, kiszállt a közélet, a közügyek intézéséből. Megmaradtak a közügyekben, hogy úgy mondja, a közvéleményben aktívan. Egyrészt az idős, konzervatív, bizonyos, tényleg régi előítéletekkel rendelkező nyugdíjas-szerű emberek, és a városi elégedetlenek, hogy úgy mondjam, tehát egy a hangoskodók vagy extrémisták. Most ez a tüntetés tényleg ijesztő volt, ez úgy ment, hogy Elon Musk Amerikába csettintett egyet egy ilyen társadalmi médián, közösségi médián, és a Tommy Robinsonnak a követői, aki nem tudom, hogy még mindig börtönben van-e, a börtönből kibe járkáló szélső jobboldali, hát
ennyi. Elég iszlám ellenes,
igen. Még neonácinak is lehetne nevezni, igen, figura, akinek ez az álneve, a valódi neve egy hosszabb, bonyolult név.
Ez a Stephen Yexley Lennon.
Igen, hát ezzel nem lehet.
Hát a Lennon az egy szégyen. Igen,
de nem lehetne egy ilyen hosszú névvel sikeres tömegvezérré válni. És ugye Nigel Farage, aki régóta a jobboldal vezetője, és most egy újabb pártnak a vezetője, régen a UKIP Brexit párté volt, most pedig ez a Reform párt, folyamatosan hangsúlyozza, hogy közte és a Tommy Robinson között óriási különbség van, mert a Tommy Robinson egy bűnöző, és egy extrémista, és egy vadember, és mit tudom én, ő pedig a respektábilis, tisztességes angol ember támogatója, de ezt én nem írnám alá, hogy közöttük ilyen sok különbség van. És valóban ez a tüntetés azt mutatta, hogy a szubkultúrában élők, akik eleve elutasítják azt, hogy ők bármiféle pártpolitikai, a hagyományos pártpolitikai, tehát konzervatív, illetve munkáspárt bármilyen programját figyeljék, elfogadják, támogassák, vagy magukévá tegyék, vagy egyáltalán megfontolják. Ez egy ilyen szubkultúra már, lehet nihilistának, anarchistának is nevezni, aki nem akarja elmisztifikálni. Hát őket bármikor az utcára lehet küldeni egy fals hírrel, egy hetsz kampánnyal. Ez sajnos kialakult az elmúlt 5 évben. Ennek a háttere tényleg a Brexit megosztó ereje. Hát én részt vettem egy olyan baráti ebéden Walesben, aki kis helyen, tehát nem London vagy valami, ahol a Brexit vita idején ezek az emberek, emlékszem, mondták, hogy 25-30 éve összejárnak, egy baráti társaság volt, és a Brexit vita idején két ember összeveszett valahol az asztalnál, ez elterjedt, hogy miről vesztek össze, és a körülbelül 25 résztvevő közül 10 fölállt, lecsapta a szalvétáját, és kimasírozott. És állítólag azóta se beszélnek egymással. Tehát olyan mértékben megosztotta a brit társadalmat, a Brexit, mint mondjuk a polgárháború 17. században.
Hát egyébként a mostani miniszterelnök is beszállt ebbe a vitába, ugye Boris Johnsonról mondta ő, hogy a Boris Johnsonnak a kampány autójára volt fölírva egy hazug állítás, hogy a uniós tagság az Egyesült Királyságnak heti 350 millió fontba kerül, ami hát nem igaz, és ugye azt mondta Starmer, hogy így viselkedtek ezek, Boris Johnson meg a többiek, tehát a másik pártból valók, akik elintézték ezt a mocskot, ezt a Brexitet, majd elegánsan fogták a kalapjukat, kimasíroztak, és az egész augiász istálója így zúdul most a nyakunkba. Hát tehát ez a megosztottság, ez egészen föntig terjed.
A Starmer végre kimondott valamit, amit eddig nem mert, mert ugyanis nem csak a konzervatívok szavaztak a Brexitre, hanem a munkáspártnak egy alapos, egy komoly vastag rétege szavazott a Brexitre, és ezért Starmer nem tehette azt, hogy a munkáspárti a választási kampányába beveszi a Brexitet, mint egyfajta különbségtételt a két párt között, de a most végre kimondta ezt, amit kimondott, hát a Johnson ugye nem csak hazudott a buszfeliraton, hanem lezáratta a parlamentet a királynővel, amire a modern időkben nincs példa. Ugye hát a monarchia, olyan monarchia ez, ahol a király, királynő a miniszterelnök tanácsára tesz bármit, és utána meg kell tennie, mert nem lehet, hogy nem teszi meg, és amikor a Brexit vita olyan éles lett, lezáratta a parlamentet, mint valami 17. századi király, hogy ne lehessen róla beszélni. És akkor ez a legfelsőbb bíróság elé került, és el is ítélték ezért, de ő azt mondta, hogy kit érdekel, nem fogadja el ezt a legfelsőbb, amit nem lehet ilyet mondani, vagy hát lehet, de nincs értelme. Úgyhogy a Johnson az egy harckocsival ment végig a brit alkotmányosságon, és hagyta maga után ezt a keserűséget. Na most a Starmer mondhatja, amit mond, csak az a baj, hogy az a választó réteg, vagy társadalmi, a közönségnek az a rétege, aki ezt aláírja, elfogadja, és vele érez, az urbánus társadalomnak a felső rétege, a vidéki társadalomnak is egyfajta felső rétege. Nagyon kevesen hallgatták meg ezt a beszédét, mert nem ment, úgy tűnik, nem ment közösségi médián, hanem be kellett hozzá kapcsolni a televíziót, amit ma már kb. 70 éves ember csinál maximum. Tehát ezt elmondhatta, de és akkor sokan úgy érezték, én is kaptam e-maileket, hogy a élete legjobb beszéde, mostantól aztán már végre tisztán látunk, stb. Nem lesz ennek hatása. Hát ez ilyen világban élünk, hogy a szélsőséges, vagy lázító és konspiratív beszédeknek van hatása, és ezeknek a múltba tekintő mérsékelt és értelmes beszédeknek nincs komoly tömeghatása.
Na de azt mondják, hogy azért nem volt ez teljesen előzmények nélkül, tehát voltak ilyen nagyon erős és erőszakos megmozdulások, a 80-as évek erőszak hullámára gondoltak, meg a 2011-es zavargásokra.
Hát ez más a kettő, ezek hagyományos.
De az ellenszenvek fölköltésének volt a két pontja, mondják ők, mert akkor a bevándorló kérdés nagyon keményen merült fel. Hát,
nézd, a bevándorlás kérdése az egy ilyen örök ügy. Egy olyan társadalomban, amelynek demográfiája csökkenő lélekszámot mutat. Ott egyértelmű, hogyha ez egész Európára igaz jelenleg, úgy tudom, kivétel nélkül, Olaszországra jobban talán, mint más országokra, ahol rohamosan csökken a lakosság, és nem lehet mit csinálni. Nem lehet eleget ígérni a gyerekekért, vagy adókedvezni. Tehát itt arról van szó, hogyha nincs egyfajta kontrollált, intelligens, de komoly bevándorláspolitika, akkor halálra vannak ítélve ezek a társadalmak, mert nem tudják megtermelni a nyugdíjakhoz szükséges. Tehát ez egy egyértelmű dolog. Viszont a nagy mérvű bevándorlás, ugye különbséget tesznek az illegális és a legális között, mert ugye az illegális az a nagyon nagy számú, de hát a legális az nagyon nehéz, tehát az biztos, hogy kis számú lenne. Ezt ilyen fajta emberek, mint a Farage, vagy a Tommy Robinson, vagy akár a konzervatív pártnak a hivatalos populista szárnya lehetetlenné teszik a vitát. Mert csak arról beszélnek, hogy elárasztják a nem tudom milyen, az iskolákat, az egészségügyet, a rendőrséget, a börtönöket, elárasztják. Hát jó, hát ez nem ilyen. Tehát olyan sötét képet festenek erről, ami nem, hát nem valós. Ott valós, ahol a front vonalon kezelni kell a bejövő hát migránsokat, ahogy ma nevezni szokás, de a társadalom nem tudna ezek nélkül működni. A Nigel Farage, a reformpárt retorikájában ezek gyakorlatilag rovarok. Ezek
élősdiek.
Hát ilyen szavakat használ, hogy férgek, akiket ki kell utasítani, sőt, retroaktívan kell illegálissá tenni az ott létüket, ami egy teljesen ellentmond az európai jog alkotás minden elvével, hogy valaki egy adott napon legális, de holnap azt mondják neki, hogy tegnap te illegális voltál.
Mm-hmm. Szóval, ő azt mondja, hogy tulajdonképpen ez az élősködés a brit szociális rendszeren történik, és azt mondja, hogy csak brit állampolgároknak lenne szabad hozzájutni a jóléti juttatásokhoz.
Hát ezek ilyen szavazatfogó retorikai kijelentések. Hát mit lehet erre mondani?
Hát de van a másik, hogy ez a, amit állítanak, egyébként ezt a tüntetésen is mondták, hogy ötcsillagos szállodákban helyezik el a bevándorlókat.
Hát ötcsillagos szállodákban nem, négy. Négy csillagosokban igen. Ez hát már a bevándorlási hivatal, vagy a belügyminisztériumnak egy furcsa attitűdje, szokása. Hát láttam Olaszországban, hogy ez nincs. Ennek eredményeként az utcánra eresztik a bevándorlót, ami tényleg egy nagyon negatív közképet mutat, hogy a parkokban alszanak, bekopognak helyekre, tehát valahol el kell helyezni. Nincs meg az infrastruktúrája, a belügyminisztériumnak nincsenek épületei, valaha üres katonai laktanyákba helyeztek ilyen embereket, valahol volt egy idő, hogy internálták a szószoros értelmében, tehát seki sebe, elektromos kerítéstől kezdve minden. Ezt az Európai Emberi Jogok törvény tiltja. Úgyhogy kitalálták ezt, hogy hoteleket, szállodákat átalakítanak migráns épületeknek, ahova nem szabad másoknak bemenni, neki korlátozottan lehet kimenni. Ez nagyon sokba kerül, ez tényleg nem egy jó ötlet, nem lehet mást mondani. Tehát nincs Nagy-Britannia olyan jól felkészülve erre, és nem találtam meg nem találták fel a spanyol viaszt, vagy hát azt a megoldást, amivel ezeket a fölfújható kis csónakokat megállítják a La Manche csatornán.
Franciaországba jönnek főleg, ugye?
Hát fők, igen, onnan jönnek. Nemrég egy francia rendőr csoport befutott a vízbe, és fölvágta késsel a hajót, ami megmutatja, hogy ezt meg lehet csinálni. De valami miatt ezt nem akartak ebből rendszerességet. Most van egy már aláírt megállapodás a Starmer és a Macron között, a franciák és az angolok között, hogy vissza lehet küldeni Franciaországba onnan érkezetteket valamiért cserébe. Már most meg nem tudom mondani mi az, tehát még így is egy bonyolult ügy. Tehát ezt nem tudták megoldani olyan frappánsan, hogy az olaszok, a görögök és a spanyolok a földközi tengeri bevándorlást drasztikusan csökkentették az utóbbi egy-két évben, mivel oda mentek, ahonnan jönnek ezek az emberek, megmerték próbálni a megosztott libiai kormányzatokkal a való tárgyalást, Algériával, stb. Tehát a forráspontnál nem megoldották, de drasztikusan csökkentették. Az angolok úgy tűnik, ezt nem tudják megcsinálni, ellenére, hogy állandóan a belügyminiszter Franciaországban van, és ott nézegeti ezeket a sátortáborokat, ahonnan jönnek a napi 70 ezer körül. Havi. De volt, hogy van, hogy egy nap több mint 1000 ember érkezik.
De mi a magyarázat annak, hogy ezek az emberek ennyire makacsul az Egyesült Királyságba akarnak menni, ennyire jó híre van?
Egyrészt a frankofon francia országból érkezők tényleg Franciaországban maradnak, de aki nem tud franciául, annak Franciaországban lenni azért nehéz integrálódni. Tehát egyrészt az angol nyelv, amit nagyjából fél világ így-úgy beszél. A társadalombiztosításnak valóban van egy ilyen soft jellege. Tehát még a nagy-nagy-nagy változások előtt, még a Thatcher, szóval visszatekintve hagyományosan az NHS, a az ottani OEP, a társadalombiztosítás, az alanyi jogon biztosítja ezt, tehát nem, nincs tajkártya, meg ilyenek, hanem aki ott él, van éppen, és besétál, azt ellátják. Akár nagyon drága kezelést is kaphat. És ez, és azonnal iskoláz, ingyen iskola, stb. Ugyanezt nem kapja meg ilyen automatikusan máshol. Németországban igen, de ott már ugye megkeményedett a helyzet, Franciaországban nem igen. Szóval a lényeg az, hogy tényleg van egy nagy, nagy húzó ereje ennek a brit rendszernek, és még nem romlott el annyira, hogy úgy mondjam, hogy egy szerencsétlen földönfutó azt mondja, hogy na hát ide nem megyek. Tehát,
igen. De ráadásul az is a híre, hát legalábbis a brit felzárkóztató rendszernek, hogy sokkal jobban működik, mint a német vagy a francia.
Hát hogyne? Hát az olyan iskolák, az ukrán hirtelen érkezett bevándorlók egy jó példa, ahol megyéről megyére, kerületről kerületre olyan szervezett módon integrálták az ukrán felnőtteket, gyerekeket, családokhoz, iskolákhoz, szakmai képzéshez, művészeti akadémiákra, szemináriumokra, hogy ez tényleg le a kalappal. Az önkormányzati rendszer, tehát a megyéken belüli önkormányzati rendszer olyan régi és jó, hogy nem kell a központi kormányzatra bízni ezt a dolgot. Tehát megérkezik mondjuk Oxford megyébe egy 7000 ukrán, akkor annak már pillanatokon van helye. Ja, ő a hegedüléshez ért. Na, akkor a Yehudi Menuhin iskolába behelyezzük, ott vizsgázik, Tehát abban a pillanatban ezek a hatalmas megyei tanácsok ezt elkezdik intézni, és van rá a meglevő büdzséből. Tehát tényleg az integráló, asszimiláló, vagy felzárkózató rendszer, az elnyeli az embereket, a migránsokat, igen.
És akkor mi van magyarázat annak, hogy a második, harmadik generáció épp úgy lázad az Egyesült Királyságban, mint mondjuk Franciaországban, ahol tényleg drámai a helyzet, mert hát emberek milliói mondják azt, szemben egyébként ugye a századok óta hivatalos központi elmélettel, hogy mindenki francia, aki Franciaországban él, franciául beszél, franciáknak fizet adót, stb. Hogy ők, főleg a fiatalok mondják, hogy ők nem tartják magukat franciának, ők nem állnak föl a himnusz hallatán, az ő hőseik valahol az arab országokban vannak, persze arról sincs fogalmuk, hogy ezek a hősök micsodák, és hogy mi van ezekben az országokban. Hát. Mégis Nagy-Britannia vagy az Egyesült Királyságban is vannak ilyen nagyon furcsa lázadások.
A francia és a brit az egész történelem és politikai struktúra annyira más, hogy joggal vetődik fel, hogy miért kezd hasonlítani. Nem tudok más mondani, mint azt, hogy a Franciaországban ennek az oka a hivatalos, hát nem tudom, magyar szó, az a Gleichschaltung, hogy mindenki francia, ez már régóta nem működik, a banlieue-nek a külön nyelve is van, hát fordítva mondják a szavakat, és nem érti senki, hogy hogy. Szóval az integráció már rég nem működik, már 20 évvel ezelőtt sem működött. Nagy-Britanniában ez a mérvű diszfunkcionalitás, ez új, valóban, talán ezért beszélgetünk itt. Nem nevezném azért francia szintűnek, de azt kell mondani, hogy a politikai vezetések az országos szintű és a megyei szintű, vagy városi szintű, amikor ugyancsak erős városi önkormányzatok, tanácsok vannak, ezek elvesztették a fonalat az utóbbi időben, az igaz. Ezek tényleg elvesztették a fonalat, próbálnak modern eszközökhöz nyúlni, mint a közösségi média, a TikTok, a jóisten tudja micsoda, és megjelenni a fiatalok életében, de ez csak az elit, vagy jól szituált családok gyerekei esetében sikerül. Keletkezett egy olyan szubkultúra, amihez nincs hozzáférésünk, és azért a rendőrségnek a metódusai sem segítenek. Mert olyan, tehát a rendőrséget nem képezték ki másra, mint ellenséges tömegkontrollra, amik olyan, tehát úgy alkalmazzák a leírt törvényt, ami rosszabbítja a társadalmi viszályt, és nem javítja.
Tulajdonképpen ez a bevándorló kérdés magyarázza-e egyedül azt, hogy Nigel Farage-nak a Reform UK pártja, az 32%-on áll, ugye mondtuk, hogy 18%-on áll a kormányzó munkáspárt. Tehát gyakorlatilag ma megnyerni a választásokat, és semmi sem mutatja, hogy ez a helyzet meg fog változni. Hát gyakorlatilag ugyanaz áll elő, mint Németországban. A szélsőjobboldali pártot is vezeti a mezőnyt, és nagy szerencséje a kormányzó pártoknak, hogy még nincsenek választások, még vannak évek. De hát mi történne ezek alatt az évek alatt? Elképzelhetőnek tartja-e, hogy Farage lesz a miniszterelnök Nagy-Britanniában? Tehát gyakorlatilag olyan hullám jön, vagy várható, vagy már itt is van, mint a 30-as években. 30-as években is volt egy nagyon nagy erős náci veszély az Egyesült Királyságban.
Hát azért annyira nagy nem volt, érdekes módon, mint például Amerikában a Lindbergh párt. Azért a brit fasiszta unió, a British Union of Fascists sosem lett erős politikai párt, de valóban voltak olyan tömeggyűlések, amik azt mutatták, hogy akár lehetne, elmehetne ebbe az irányba. Na, szóval két dolog. Az egyik az, hogy amikor a valódi választások olyan messze vannak, mint amilyen messze vannak, Nagy-Britanniában 2029 előtt nem kell választásokat tartani, mert furán fogalmazza a törvény, hogy maximum 5 év, de közben is lehet. Szóval lényeg az, hogy nem kell választásokat tartani. Ilyenkor, és Németországban is hosszú ideig nem kell választásokat. Ilyenkor könnyen válaszolja valaki egy közvélemény kutatónak, hogy igenis én a Farage-ra fogok szavazni, de amikor eljön az idő, az mutatja a tapasztalat, hogy hát ez nem valósul meg, ez a szélsőséges harag vélemény, az indulatos véleményből tényleges szavazat nem szokott lenni, de szemben áll ezzel a Trump jelenség, ahol olyan mértékben hogy mondjam, leeresztették az emberek a védelmi rendszereiket, olyan mértékben nem hitték azt, hogy egy elítélt, szó szerint bíróságon elítélt bűnöző, akinek a COVID alatti viselkedése, meg a Kapitóliumra küldött csőcselék, stb. Tehát egyszerűen nem hitték, hogy újra megválasztják, és emiatt ez a Kamala Harrisnek a kampánya igen gyenge volt, azt hitted csak, hogy sem mosolyogni kell, és akkor minden el lesz intézve. Tehát szemben áll ezzel az optimizmussal, hogy úgy mondjam, a néhány tapasztalat egyrészt Amerikában, mert a Nigel Farage-nak a politikája szinte semmiben nem különbözik attól, amit a Trump megvalósít jelenleg, akár alkotmány ellenes módon, amit nehéz kimondani, mert egész Egyesült Államok történetében a polgárháborút eltekintve nem volt olyan elnök, amelyik ilyen módon játszik az alkotmánnyal. Tehát és szemben áll ezzel a tényleg a két háború közötti jelenség, a fasizálódás, amelyik nagy különbséget tennék az olasz történelem és a német között, mert az eredeti fasizták a 20-as évek elején messze nem ugyanazt jelentették, amint később, de a német történelem azt mutatja, hogy tényleg demokratikus úton el lehet jutni, el lehet juttatni egy
fasiszta
szélsőséges pártot a hatalomba. Én most a kérdése az volt, hogy el tudok-e képzelni Nigel Farage miniszterelnököt, hogyha most lenne a szavazás, alapvetően nehéz ilyet a jövőbe mondani, vagy én igazából nem tudom elképzelni.
Jó, nézzük még a egyéb magyarázatokat arra a kezdő mondatomra, aminek persze az igazságtartalmat lehet vitatni, hogy hát az Egyesült Királyság nagyot zuhant az elmúlt időben, de hát kétségkívül a kormány rossz megítélésében nem csak a menekült kérdés kezelése van, hanem a gazdasági helyzet nagyon jelentős mértékben. Tehát, de erre meg azt szokták mondani, hogy igen, hát az Egyesült Királyság gyakorlatilag a 20. század eleje óta süllyed, és pusztul a gyarmatbirodalommal együtt. A 20-as, 30-as években már a német ipar az abszolút lekörözte a britet, de erre meg föl szokták hozni a spanyol példát, hogy tulajdonképpen a birodalmak magországai, anyaországai mindig rosszul járnak, mert annyira ki tudják zsarolni a gyarmatokat, hogy elhanyagolják a saját iparukat, a saját gazdaságukat, és aztán amikor a gyarmatbirodalom leválik, akkor ott maradnak szegényen és kiszolgáltatva. De mindegy, ez egy hosszú magyarázat, az a lényeg, hogy Nagy-Britannia gazdaságilag nem tud magához térni.
Hát nagyon, nagyon hosszú időskálát próbálunk összetömöríteni. Magához tért Nagy-Britannia többször, mert átalakította a termelő munkásosztályra alapuló termelőiparágait szolgáltatóiparrá, ami a londoni City ugye vezető pénzügyi centrummá vált, és a GDP-nek majdnem 30%-át termelte ki. Lábra állt többször. Most úgy tűnik, hogy teljesen bugyutamó és szükségtelen módon tették tönkre azt, ami a lábán állt. Egyrészt a Brexit-tel, ami rettentő sok kárt okozott, konkrétan fillérekbe kifejezhető kárt okozott. A Covid-nak a kezelése, az sokan dicsérik az akkori konzervatív vezetést azzal, hogy átvészelték és megoldották azt, hogy ne omoljon össze a gazdaság, hogy a foglalkoztatottság, stb. Én folyamatosan, kritikusan szemléltem azt az extrém verzióját a dolognak, hogy a lockdown nevű bezártság mellé iszonyú mennyiségű pénzt költöttek a munkában nem levőknek a fizetésére, és utána, szóval szerintem ez a kettő dolog úgy meglőtte a brit gazdaságot, hogy olyan deficittel, olyan hiánnyal, olyan belső kölcsönökkel, adósságokkal indult el a munkáspárt, amit állandóan mondta ki is, hogy azért van minden, mert tizenvalahány évig a konzervatívak, a tórik tönkretették az országot. Ezt aláírom. Ez így van, ezt nem lehet a Covid-ra fogni szerintem. Nagyon szeretik, még a középutas emberek is. Én szerintem nem fair az a kritika mennyiség, amit a mostani munkáspárt kap, mert igenis a Starmer egy Tony Blairhez hasonlítható középutas, kompromisszumos, középosztálybeli ember, megvédi a munkáspártot attól, hogy a szakszervezetek ilyen lángolt fejű őrültségei érvényesüljenek, megvédi a szélsőséges rasszista vonaltól is. Az a baj, hogy a Starmernek nincs meg az a karizmája, érdekes, ez nem fontos dolog, hogy a Blair fiatal fiúként jelenik meg, és mindenki szerelmes lesz bele, szónak majdnem minden értelmében. A Starmerben nem nagyon lehet így beleszeretni. Egyfajta bíróságokra való, hát egy ügyvéd való, ilyen pontos, aprólékos beszél, retorikája van, nincs nagy humora, nincs nagy elsöprő ereje, és a kabinetjének az összeállítása tükrözi ezt az óriási erőfeszítést arra, hogy a jobb, a szélső bal szárnya a pártnak, hogy úgy mondjam, benne legyen, akkor a közép szárnya, akkor a jobb szárnya, nem tudom, tehát maga az, hogy a munkáspárt ilyen sok apró frakcióra oszlik szét, az nehézé teszi azt, hogy egy hatékony kormány. Tehát volt ez a szeptember elejé, szeptember 5-i kormányátalakítás, amit csak azért csináltak, mert egy szerencsétlen lakásügyi miniszter nő, az Angela Rayner valamit nem úgy fizetett egy adót, egy illetéket ráadásul, ahogy azt a lehető legfehérebb és szentebb ember fizetné. Szóval véleményem szerint nem fair módon lemondatták, és akkor hirtelen az egészet át kell alakítani, hiszen nagyon nagy ellenszélben dolgozik ez a kormány, és megérdemelni, hogy kisebb ellenszelet kapjon. Ez a 18%, ez nem fair, szerintem, no de hát ilyet nem mondhat valaki, mert a Vox Populi, Vox Dei, tehát hogy jövök én ahhoz, hogy nem fair. De ezeket a sok-sok nehézséget, amit itt most felsoroltam, ezt a Farage-féle reformpárt teljesen erkölcstelenül, elvtelenül és pofátlanul kihasználja.
Na de azt lehet hallani, hogy a munkáspárt parlamenti frakciójának egy része is vezetőváltásra fenyegeti Starmert, szóval annyira elégedetlenek belül vele.
Hát ez így van, de hát ez rémes, hogy úgy mondjam. Ezért beszélünk itt, mert hogyha a pártjában sem bízhat a Starmer, az azt jelenti, hogy ő nem csak Nagy-Britanniában 18%-os elismertségű, hanem meg a pártjában is küzd. Na most ő egy civil, civilizált, jó irányultságú, jól gondolkodó, stratégiai célokat feltüntető és követő miniszterelnök. Én azt mondom, hogy tényleg, és hogyha ezt nem ismeri fel a brit nép, vagy a brit, vagy akár a saját pártja, és le akarják váltani, abból akkor lesz a Farage-nak egy nyitott kapuja. Mert kivel cserélnék fel? Kivel? Nem a hozzá hasonló középutassal, hanem valamelyik nagyhangú, a Jeremy Corbynra hasonlítható ilyen populista, nagyhangú emberrel, aki azt mondja, hogy hát akkor csökkentjük az adókat, és mindenki azonnal megkapja a egészségügyi operát, a műtéteket végrehajtjuk, stb. És akkor Anglia úgy eladósodik, hogy nem lehet majd finanszírozni a kölcsönöket. Szóval ez egy rémes dolog, nem tudok mást mondani. Ez azt jelenti, hogy a józan, amit az angolokkal asszociál a közvélemény, mit tudom én, hány évtizede, a józan, középutas, praktikus,
Ez már széttört darabjaira,
és ez ebből látszik, amit itt folyik.
Hogy mennyire ez, hát egyébként lehet, hogy sosem volt ez teljesen igaz az egész brit társadalomra. A középosztály, vagy a felső középosztálynak volt ez az angolsága.
Hát volt. Na de a 60-as, 70-es években, a hidegháborúban rendkívül jó beleillett az Edward Heath-nek a konzervatív moderáltsága, a Harold Wilson-nak a munkáspárti moderáltsága, és egymást váltogatták nagy barátságban. Ez kialakított egy képet, ami hasonlított a 19. századi hasonló váltogazdaságra, a liberális konzervatív váltogazdaság, ugye a Gladstone miniszterelnök liberálisa és a Benjamin Disraeli-nek a konzervatívai gyakorlatilag lefették ezt az egész angol középosztályt, ugye alsó közép, közép-közép és felső közép, és egy társadalmi béke úgy sugárzott kifelé, hogy ugye Montesquieu, hát egy századdal előbb, de mindegy, azt mondta a franciáknak, hogy hogy át kell alakítsuk Franciaországot, és nézzétek Nagy-Britannia felé, mert ezt így kéne megcsinálni.
Hát.
Tehát a példája volt 200 éven át gyakorlatilag az úgynevezett dicsőséges forradalom után mindenkinek, németeknek a magyar 1848 gyakorlatilag angol példára helyezkedett, nem a francia útra, de az elmúlt éveknek a konkrét eseményei, és erre figyelmeztetett a Harold Macmillan miniszterelnök, mindig öreg, már tudom, egy 100 éves volt, és kérdezték, hogy mit tanult a 50 év alatt a közéletből, és mindig az események, fiam, az események. Tehát nem az, hogy aki mit tervez, meg mi van a fejébe, hanem hogy reagáljon az eseményekre. Ez a titka a dolgoknak. És az most lezajlott események, a Brexit, ukrán veszély, hát, vagy ukrán háború, és a Covid-nak a kezelése, a Boris Johnson általi kezelése, ezek kisiklatták ezeket a társadalmi békéket, és az a bizonyos középosztálya, amelyik a Wilson és a Heath idején sikerrel dominálta a terepet, és gyakorlatilag magához felsorakoztatta a szegényebbeket, vagy a rosszabb sorsúakat, ez vagy megszűnt, vagy úgy elvékonyodott, hogy ezt nem tudja már ellátni.
Hát igen, az Egyesült Államokban is ez történik tulajdonképpen, hogy az a közbeszéd, vagy az a stílus, ami mainstream volt néhány évtizeddel ezelőtt, az megszűnt. Tehát tulajdonképpen azt hiszem, hogy Jung mondta egyszer, hogy ha megfordul a helyzet, és az alullevők, az alullevők, de ő mobnak, tehát a csőcseléknek nevezte ezeket, kerülnek fölülre, akkor lesz nagy baj, és hát a mai Egyesült Államok állapotát tekintve, mintha valami hasonló történne.
Igen, és azt szerettem volna mondani a legelején a műsornak, hogy szinte lehetetlen tárgyalni a brit fejleményeket, helyzetet amerikai összehasonlítás vagy kontextus nélkül. A francia nélkül lehet, mert ez tényleg más, meg a német is teljesen más, de az Amerikában lezajlott események olyan bátorító erővel hatnak hát erre a reformpárti ideológiára, hogy úgy mondjam, és az átalakult retorika, az elfogadhatatlannak az elfogadhatóvá tétele jött létre. Olyan slendrián megfogalmazásokkal lehet egy amerikai minisztériumot, hát departmentet vezetni, olyan sommás kijelentésekkel lehet valamit lesöpörni az asztalról, ami zavarba ejtő. Alapvetően ezek néha nem lehet mással illetni, mint hogy marhaságok, és akkor szembeállítják az elnököt ezzel a kijelentésével másnap, akkor azt mondja, hogy én ezt mondtam, lehet. És akkor megyünk tovább.
Igen. Van egy sikertörténete azonban mégis kormányzó munkáspártnak, illetve Starmernek, ez pedig éppen az amerikai kapcsolat megerősítése. Igen. Tehát ezzel valamiért tud tárgyalni, úgy tűnik, Trumppal. És a másik az a nagyon kemény szerep, amit Oroszországgal szemben az ukránok támogatása mellett visz, katonai támogatással is. Azt hiszem, hogy van már ilyen belső lázadás az Egyesült Királyságban, hogy túl sok pénzt költenek az ukránokra. Ugye ebben is van egy ilyen nagy vita. Mert hogy kevés igazi hadrafogható eszköze van az Egyesült Királyságnak, azt is mondják az ellenzők, odaadjuk az ukránoknak, ez nyilván enyhén szólva túlzás. De ez a szerep, talán Európában a legkeményebb módon visznek a britek, azért ez magyarázatra szorul.
Az ukrán konfliktus?
Lehet,
hogy magyarázatra szorul. Nagy-Britannia mindig elől járt.
Nem elítélően mondom.
Nem. Nagy-Britannia mindig elől járt a európai egyensúly helyreállításában. Ez egy brit találmány, az erőegyensúly, mint elmélet. A napoleoni háborúk után virágzott ez igazából. Tehát a maga az a tény, most felejtsük el az ENSZ alapokmányát, ami szerint nem lehet egy szuverén országot megtámadni, de maga az a tény, hogy a térkép átalakítás, erőszakos térkép átalakítás azzal fenyeget, hogy Oroszország hatalmas teret és erőt nyerne egy ilyen akcióval. Ez már ösztönösen egy nagyon erős angol fellépést hoz maga után. Tényleg ez benne van az angol DNS-be, külpolitikába. Az európai kontinensen se Franciaország, se Németország, se Oroszország ne dominálja az egész kontinenst. Na, de ezzel szemben áll az a tény, hogy megint csak a konzervatívok gyakorlatilag kibelezték a brit hadsereget, a haderőt. Hát ilyen gyenge a brit haderő soha nem volt, ez tény. Gyakorlatilag szokták mondani, hogy a Wembley stadion nem lehetne megtölteni vele. Most már olyan alacsony számok, mert 80 ezer alatt van az aktív szolgáló szárazföldi katonák száma, a haditengerészetet évek óta gyengítik, és olyan erős a szociális nyomás, hogy valahogy nem mernek 3,5%-ot azonnal bevállalni, mint katonai költségvetést, hanem csak nem tudom hány év alatt. Hát ez egy furcsa belső ellentmondás, hogy szerepet vállalok, és tényleg aktív szerepet vállalom, mert ott vannak a brit katonák és vadászgépek a Lengyelországban is, és Észtországban, vagy Litvániában is.
Hát nem csak erről, hanem mondjuk a déljemeni lázadók megtámadása mellett, ugye ott vannak, igen, ott vannak az amerikai erők mellett, vagy éppen Izrael, egy izraeli légtér védelmében, és az amerikaiakkal együtt voltak, ugye Iránnal szemben. Tehát rengeteget szerepet
ez,
vállalnak.
Ez a brit katonai vonal, a brit Nagy-Britanniának a amerikai szövetségben betöltött aktív szerepe, ez az első világháború óta állandó és megmozdíthatatlan. Hát leginkább a második világháború óta, de én a 20. század elejétől kezdve. Ez egy igen szoros szövetség, amiben a hírszerzési anyag állandó közös megosztásántól kezdve a közös platformokig, tehát a brit nukleáris elrettentés amerikai eszközökkel történik. Tehát egy teljes integrációban van a két haderő, amit szerintem szétválaszthatatlan, és amíg van két brit repülőgép, meg két rakéta, az így marad. Se a német, se a francia nincs így integrálva. Úgyhogy a NATO-nak ez az alapja, a brit és az amerikai együttműködés gyakorlatilag, ezt lehet mondani, ez a gerince. Hát most a németek próbálnának egy másik gerincet adni ennek, de az messze nem olyan egyszerű, és nem olyan iszonyatos összegbe kerülne, amit nem hiszem, hogy a német kormányzat összeomlása nélkül itt trilliókat lehetne költeni a lengyel, német, francia új vonalra, na mindegy, egy másik. Tehát valóban alapvető európai, brit és globális érdeknek tekinti ösztönösen Starmer azt, hogy Oroszország úgymond ne győzzön ebben a háborúban. Erre a korlátozott képességek mellett is a maximumot fordítja. Persze, hogy kritizálják, de szerintem a brit társadalom, beleértve a konzervatívokat, nagy részt emellett áll, az más, hogy a Nigel Farage semmi mellett nem áll. Tehát ő tipikusan azt fogja mondani, hogy ez a szláv belvita, mi közünk hozzá, majd ők elrendezik, az ukránok, lehet, hogy az ukránoknak úgymond igaza van, de hát ne, mi nem tudunk mindent megoldani. Tehát a Farage az mindenbe egy lehetőséget talál, hogy kritizálja, persze.
Meg hogy átálljon az orosz vonalra természetesen, mint hát, hogy a nyugat-európai szélsőjobbnál ez nagyon keményen látható. Igen. Hát itt zárásképpen még csak fölidézném a Volt MI 5 vezetőnek, Manningham Ballernek egy mondatát. Ő azt mondta, hogy az ukrajnai invázió óta teljesen világos. Egyébként e tekintetben ő idézi a Fiona Hill, oroszországi szakértő véleményét, hogy itt Oroszországnak a nyugattal szemben folytatott háborújáról van szó, és az Egyesült Királyság népe igazán észrevehetné, hogy háborúban van már most. Ez egy másfajta háború, mint a korábbiak, de nagyon kiterjedt.
Ez egy új fejezetet nyitna ebbe a beszélgetésbe. Teljesen egyetértek vele.
Hát legközelebb akkor ezt fogjuk megbeszélni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Lojkó Miklós, az ELTE docens, az Angol-Amerikai Intézet oktatója volt velünk az elmúlt 51 percben. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.